Itt van velünk Bozsó Dani, aki visszaköltözött Budapestről, és csak szeretném azt mondani, hogy egy nagyszerű fiatalember, voilà, egy nagyszerű fiatalember, és csak nagyon megáld bennünket az ő elkötelezettsége, az ő szíve. Ő az ima csoportnak a vezetője, és sok minden van a szívén, amiről beszélgetünk, úgyhogy csak akartam így említeni őt, és ja, imádkozunk érte egy szóba és az ő szolgálatáért. Köszönjük neked, atyánk, ezt a fiatalembert, és köszönjük a te elhívásodat és a te kezedet az ő életén, és kérünk arra, hogy az ő szolgálatát áld meg, természetfeletti módon vezesd őt, a gyümölcsöket sokszorozd meg, és használd őt itt Szegeden és Dél-Kelet-Magyarországon Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy amen. Amen. Köszönjük. Oké, úgyhogy dobozba zárt Isten, és hát én ezt nagyon élvezem, ezt a témát, amiről beszélgettünk az elmúlt hetekben, csak azért, mert olyan jó Istenről gondolkodni így együtt, és olyan jó az, hogy szembesülhetünk Istennel az ő igéjén keresztül, és megmutatja magát jobban az ő valójában, mint ahogy eddig láttuk, és ő egy fantasztikus Isten, csodálatos Isten, Isten egy lenyűgöző Isten. Nincsen senki, aki hozzá hasonló lenne, vagy megközelíthetné őt bármilyen módon. És emlékeztek, beszéltünk arról, hogy az Isten, aki megszabadít bennünket a múltunktól, vagy a múltunk terheitől. Aztán beszéltünk Istenről, a nagy rendezőről, a szinkronizálóról József története alapján. Aztán beszéltünk Isten nagyságáról, és hogy ez a világegyetem, ez Isten központú világegyetem, úgyhogy jobb, ha túltesszük magunkat önmagunkon, és igazodunk ő hozzá, hogy emlékeztek arra az üzenetre. Aztán beszéltünk múlt héten Isten őrült szeretetéről, Hóseás könyve alapján. És ma is szeretnénk folytatni ezt, és ehhez kérlek, nyisd ki a Bibliádat Ézsaiás könyvénél, Ézsaiás 57-nél, Ézsaiás 57, és bátorítalak arra, hogy hozd magaddal a Bibliát az Isten tiszteletre, hogyha nincs, akkor szerezd be egyet, hogyha nem tudod, hogy hol, akkor én adok neked. Jó, gyere oda nyugodtan, de ott hátul is vannak új szövetségek az asztalon, vannak jegyzetpapírok is, és hozd magaddal a jegyzetfüzetet az Isten tiszteletre, mert Isten szólni akar hozzád. És ha csak nem vagy génius, vagy zseni, tudom, hogy vannak itt olyanok, de legtöbben nem olyanok vagyunk, akkor nem fogsz emlékezni rá, amit Isten szól, amit ő ad, írd le bátran, és aztán ismételd, mert nem hiába szólt az Úr hozzád. Oké, Ézsaiás 57, de megnézzük a 15. verset, és ezt mondja, hogy mert így szól a magasságos, és felség... Oké, három verset fogunk megnézni, jó? Három verset. Oké? Jól lehet hallani engem, Dávidot? Jó, szuper. Mert így szól a magasságos, és felséges. Aki örökké él, akinek neve, akinek szent a neve. Magasságban és szentségben lakom, ezt mondja ő, tehát ezt mondja Isten. Magasságban és szentségben lakom. De a megtörtel és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Úgyhogy mit mond ez a vers? Isten bemutatkozik, mint az, ő a magasságos, és ő az felséges, aki az örökké valóságban lakik. Hogy Isten nem része ennek a világegyetemnek. Okay? Vannak vallások, amik azt tanítják, vagy az az ő üzenetük, hogy Isten része a világegyetemnek. Ilyen a panteizmus, ilyen a hinduizmus, ilyenek az ókori egyiptomi vallások. Emlékeztek el, hogy a Szkarabeusz bogár és az egyiptomi hadsereg kikerüli a Szkarabeusz bogarat, mert nem léphetnek rá, mert Isten benne van a bogárban. Okay? Tehát ez a gondolat, hogy Isten benne van, de úgy szintén a New Age-ben is ez, hogy az isteni szikra ott van benned. Te Isten vagy tulajdonképpen. Okay? Tehát ez az a gondolat, hogy Isten része a világ egyetemnek. Okay? Ez a vers, és sok más vers arról beszél, hogy Isten nem része a világegyetemnek. Isten a világegyetemen kívül van, a világegyetem felett van, ő magasságos és felséges, ő alkotta a világegyetemet, és a világegyetem tőle elválasztottan van, és ő felette van, ő fenntartja, ő alkotta, de ő nem része a világegyetemnek. Oké, ezt hívjuk azt, hogy Isten, vagy erre mondjuk azt, hogy Isten transzcendentális, vagy transzcendens lény. Oké, ő felette van. Oké, most egy nagy szót tanultunk. De mi, tudod, és emlékeztek, amikor beszéltünk erről, hogy mekkora a világegyetem, és hogy mekkora is Isten. Hogy beszéltünk arról, hogy 200 milliárd csillag vagy naprendszer van a galaxisunkban. 200 milliárd naprendszer a galaxisunkban. És a világegyetemben 100 milliárd ilyen galaxis van. Ez egy olyan szám a világegyetemről, ami azt mondják, hogy a 10 a 24-en. Oké? Tehát az 1-et 24 nulla követi. Ekkora a világegyetem. És Isten azt mondja, én felette állok. Én magasságban és felségben lakozom, és azt mondja, hogy én örökké valóságban, még csak az időnek se vagyok a része. Se a térnek, se az időnek felette vagyok. Okay? Emlékeztek arra a példára talán néhányan, amit mondtunk, hogy egy számítógép egy másodperc, egy szekundum alatt 10 milliárd számítási műveletet tud végrehajtani. 10 milliárdot. És egy másodperc alatt 10 milliárdot, két másodperc alatt 20 milliárdot, három másodperc alatt 30 milliárdot, 40 milliárdot, 50 milliárdot 5 másodperc alatt. Mennyi idő kellene, hogy megszámolja a csillagokat, vagy a napokat, naprendszereket a világegyetemünkbe? Ennek a számítógépnek 30 millió éven keresztül kellene működni, hogy megszámolja a naprendszereket a világegyetemünkbe. Lenyűgöző. És Isten azt mondja, hogy én felette állok ennek. Én a magasságban, és én felségben lakozom, én az örökké valóságban vagyok, és Isten felette van az univerzumnak. Okay? De mond valami mást is. Hogy azt mondja, hogy nem csak, hogy én ott lakok, tehát ugye amikor ez a kérdés, hogy hol lakik Isten, hogy az űrhajósok felmentek az űrbe, tudod, és nem látták ott Isten, vagy nem találkoztak ott Isten. Okay? Tehát alapvetően Isten, most csak így, tudod, ő felette van mindennek. Ő felette van mindennek. De a másik, amit itt mond, az az, hogy Isten ezt mondja, hogy de ha megtörtel, és alázatos szívűvel is lakom. Oké? Okay? Oké. Okay. Megtört szívűvel, és az alázatos szívvel is lakom. Hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem, vagy életet adjak a megtörteknek, a megtört szíveknek. Okay, úgyhogy Isten nem csupán egy olyan Isten, aki végtelenül nagyobb, mint az univerzum, hanem Isten egy olyan Isten, aki az alázatos szívűvel, emberrel, és a megtört szívű emberrel közösségben van. Közel van hozzá. Ugyanúgy ott lakik annál az embernél, mint hogy messze időn és téren kívül létezik ő. Okay? És ez a másik része a vallásoknak. Egyedül a keresztény vallás beszél arról, hogy Isten egyszerre végtelenül transzcendens, és másszorra és együtt ezzel immanens. Okay, ő közel van, ő ott van, ő jelen van. A vallásoknak egy másik része arról beszél, hogy Isten nagy, és ő nem avatkozik bele a alul lakók dolgaiba. Nem igazán avatkozik bele. Tud róla, ókori görög, római vallások, Istenek harcolnak egymással, féltékenek egymásra, irigyek egymásra, tudod, pozícióért küzdenek, hatalomért küzdenek, és itt alant pedig történnek a katasztrófák, a tragédiák. Miért történt mindez? Mert az Istenek haragudnak, mert az Istenek, tudod, szerelmi, akármibe keveredtek, tudod, mert, oké? Nem igazán történet foglalkozik, hogy mi van itt talant. Az iszlám úgy szintén ilyen. Isten nagy, de nem igazán foglalkozik egy olyan szinten az, hogy mi van itt alant. Oké? A Biblia, a kereszténység mutatja be egyedül azt az Istent, aki végtelenül hatalmas, és aki végtelenül törődik azzal, hogy mi van veled, hogy mi van velem, hogy mi van minden emberrel. Ő közel jön, és együtt van a megtört szívekkel, és az alázatos szívűekkel. És Isten egy olyan Isten, és ez lenyűgöző, Isten egy olyan Isten, aki vonzódik a gyengékhez. Okay? Tehát Isten hatalmas, de azt olvassuk, újból és újból és újból és újból, átszövi a Bibliát, átitatja ez a gondolat, hogy Isten vonzódik a gyengéhez, Isten vonzódik az elesetthez, Isten szereti a szegényt, és itt értve azt, hogy mindenféle erőforrás nélkülit, és Isten közel jön az ilyen emberekhez, és segítségükre van. Oké? Okay? Tehát ő vonzódik. Mikor Jézus itt volt a földön, és ő azért jött, mert hogy bemutassa Istent. Isten emberré lett, őt úgy hívják Jézus. És amikor Isten emberré lett, és itt élt a földön, akkor a vallásos, erkölcsös emberek, akik azt gondolták magukról, hogy ők jobbak, mint a többiek, ők Jézusnak egy címkét adtak. És ez a címke, ez az volt, hogy Jézus a bűnösöknek a barátja. Mert azt látták, hogy Jézus vonzódik bűnösökhöz. Vonzódik olyan emberekhez, akiknek megtört az életük. Vonzódik azokhoz az emberekhez, akik elszúrták, és tudják jól, hogy elszúrták. Ez jelenti megtörtnek lenni. Ez jelenti alázatos szívűnek lenni. Hogy elszúrtam, és tudom, hogy elszúrtam. És tisztában vagyok vele. És bánt, hogy elszúrtam. De nem tudok kikecmeregni belőle. Szükségem van, hogy Isten közel jöjjön hozzám. Okay? És Jézus szüntelen emberekkel lógott, akik elszúrták. Akik áthágták a törvényt, de nem voltak büszkék felőle. Nem dicsekedtek felőle. Hanem tudták, hogy ez így nincs jól. Vágyuk volt, hogy változzanak. És keresték Jézust, és Jézus kereste őket. Isten vonzódott Jézusban a bűnösökhöz. Aztán emlékeztek, mikor Jézus tanított a hegyi beszédben, akkor hogy kezdte a hegyi beszédnek a tanítását? Azt mondja, boldogok a szellemben, vagy a lelki szegények. Tudod, boldogok azok, akik szellemben szegények. Boldogok azok, akik erőforrás nélküliek, és tudják jól, hogy szükségük van Istenre. Tudják jól, hogy az eredeti ez azt jelenti, hogy koldus szegények. Tudják jól, hogy ez a nap nem fog menni, a következő nap nem fog menni, ha csak különleges kegyelmet nem kapnak Istentől, ha csak megerősítés, ha csak Isten meg nem menti őket, közben nem avatkozik. Egy ilyen lelki állapotról beszél. És Jézus ezért jött, hogy azt mondja, hogy aki szükségben van, én közel vagyok hozzá. Aki megtört, én ott lakok vele. Aki elszúrta, én közel vagyok hozzá, és amikor észre lesz, hogy közel vagyok hozzá, és megengedi a segítséget, akkor segítve van. Ő egy olyan Isten, aki szereti a szegényt. Szereti a szegényt. Azt hiszem, hogy a héberben talán 8 különböző szó van a szegényre. Oké, mikor mi azt mondjuk, olvasok a Bibliában, hogy szegény, akkor sokszor arra gondolunk, hogy valaki, akinek nincsen pénze, és ez igaz, ő is szegény a Bibliában, de sokkal több a szegény ennél. A szegény az az, akinek nincs meg az a lelki, szellemi erőforrás, ami kell. Aki a szegény az az ellentetje a büszkének vagy a kevének. Aki azt mondja, hogy hé, nekem ez megy. Gyerekek, nekem ez megy Isten nélkül, nekem ez megy saját erőből, nekem ez megy. Tudod, hogyha olyan vagy ma reggel itt, hogy azt mondod, hogy tudod mit, én hiával vagyok. És kezd derengeni neked, hogy tudod mit, azt hiszem, hogy hiával vagyok. Hiával vagyok. Én erőforrás nélküli vagyok. Igen, azt gondoltam, hogy megy, de aztán újból falnak ütköztem. Tudod, a saját bűneim, vétkeim, hibáim visszacsapódtak, és szegény vagyok. Vagy mások helyzetek és emberek elbántak velem. Tudod, akkor hogy mondjam azt? Van egy hihetetlenül jó hír. Mikor Jézus eljött, a vers, amivel kezdte a szolgálatát, az ő szolgálati verse, az így hangzott. Ézsaiás 61-ből. Az Úrnak a szelleme van rajtam, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak. Látod, az evangélium az nem egy tanács, hogy hogyan kell élnünk, az egy hír, amit hallanunk kell. Egy örömhír, egy jó hír. Nem csak egyszer kell hallanunk, egész életünk során. És ez a jó hír és az örömhír nem az, hogy nekünk mit kell tennünk, hanem hogy Isten mit tett és mit tesz. És ez a hír, ez olyan, mint amikor ez az evangélium, a jó hír, az örömhír. A szegénynek, ami hirdetve van, az erőforrás nélkül lévőnek. És ez olyan, mint amikor egy nagy király elmegy egy csatába. És ez a nagy király az ellenséges birodalmat legyőzi. És aztán visszaküld egy futárt a városba, a birodalmába. És ez a futár visszamegy, lehet, hogy néhányoknak beugrik, maraton, így van, ahogy futott vissza az első maratoni futó, és ez a futó vagy futár egy hírrel fut vissza, nem egy tanáccsal, hogy mit csináljanak. Tudod, nem egy javaslattal, sem nem egy parancsal. Egy örömhírrel fut vissza. Örüljetek! Győztünk! Oké, ez az evangélium. Jézus győzött a kereszten. Legyőzte a bűnt, legyőzte Sátánnak a seregét, legyőzte az összes ellenséget, feltámadásával legyőzte az utolsó ellenséget, a halált, és most van egy örömhír. Mindenkinek. Jézus győzött. Örökre. És legyőzött minden ellenségünket. Oké? Úgyhogy, ha hiszel benne, akkor megnyugodhatsz. Akkor békesség jön be az életedbe. Ha hiszel benne, ha bizalmadat beléhelyezed, akkor ebben a győzelemben nyugodhatsz. Ez egy hír, ez egy jó hír, egy örömhír. És Jézus azért jött, hogy örömöt mondjon a szegénynek. És még ez nekem nagyon tetszik. Mert arról beszélünk, hogy Isten olyan Isten, aki közel van a megtört szívekhez, együtt lakik az alázatos és megtört szívűvel. 68. Zsoltár 6. verse azt mondja, de nem csak 68. Zsoltár 6. verse, hanem a Bibliában nagyon sokszor, és az Ószövetségben kiemelten sokszor. Istenek ad egy címet. És csak hogy azért beszélünk erről, hogy lássuk, hogy kicsoda is Isten, és milyen is. És ez a cím ez, hogy a mindenható Isten, aki felséges és magasságos, ő azt mondja, ő az árváknak az atya, és az ő, az özvegyeknek a védelmezője. Tudod, mit jelent ez? És ezzel kapcsolatosan törvények is vannak az Ószövetségben, hogy Isten azon az állásponton van, azon a meggyőződésen van, azon az elkötelezettségen van, hogy az árva, akinek nincsen apja, vagy van, de nincs, tudod, vagy akár nincsen anyja, édesanyja, azt mondja Isten, én atya leszek számára. Én atya. Én különösen közel jövök ebben a világban azokhoz, akik leginkább belesettek. Ez nem kapitalizmus, így van. Ez nem kizsákmányolás, így van. Ez nem elnyomás, így van. Mert a kapitalizmus, a kizsákmányolás és az elnyomás, az mind arról szól, hogy valaki hatalmas, rengeteg erőforrással bír, és nyomorgatja azt, akinek nincs. Isten fordítva, hatalmas, minden erőforrással bír, és felkarolja mindazokat, akik nem bírnak ezzel. Az özvegyeknek a védelmezője. Tudod, valaki, akit elhagyott a társa, elhagyott a férje, elhagyott a felesége, és most ott van. Isten azt mondja, én védem az ő ügyét. Én védem. Védem. Oké, nézzünk meg még egy verset, és aztán veszük majd az úrvacsorát. 42, Ézsaiás 42. Úgy így belepillantsunk még ebbe, Ézsaiás 42. Harmadik vers. Ez a messiásról, Jézusról szól ez a vers. Ez egy profécia, hogy milyen is lesz Jézus, amikor Isten eljön a földre, milyen is lesz az? Milyen is lesz Isten, amikor eljön a földre? Mi fogja őt jellemezni? Oké? És Ézsaiás 42. harmadik vers. Azt mondja, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A törvényt igazán hirdeti. Oké? Tehát ez a kép Istenről, amikor eljön Jézus, ő ilyen. A megrepett nádat, nádszálat nem fogja eltörni. Nem fogja eltörni. Oké? Közel-keleten, mint ahogy itt is, de ott is, tudod, használták sok mindenre a nádat. Tudod, pásztorok mentek és használták. Lehetett botként használni, támaszkodni lehetett rá, lehetett belőle dolgokat készíteni, lehetett belőle furuját csinálni. És készítettek egy furuját, és a juhok ott vannak, és tudod, tudod, idillikus, de a nádat sok mindenre lehet használni. De egy megrepett nádat semmire nem lehet használni. Semmire. A megrepett nád arra jó, hogy kidobják. Arra jó, hogy kidobják. Semmire nem használható. Azt mondja, hogy Isten egy olyan Isten, aki amikor fogja a nádakat, és egy megrepett nádhoz ér, akkor nem így szortíroz, hogy marad. Tudod, mikor ránk néz emberekre, nem így szortíroz. Egészséges, férges. Tudod, egészséges, férges. Tudod, nem így. Sőt, pont fordítva. Hopp, ez egy megrepett nád. Ezt nem töröm el. Tudod, már csak kicsi kéne neki. Nem töröm el. Sőt, ez a megrepett nád semmire sem használható. Én, ez a megtört szívű ember, az erőforrás nélküli, közel jövök hozzá, és erősítem őt, és szeretem őt, és lehajolok, és felkarolom, és a nyakamba veszem, és ápolom, és gondozom, és szeretem, és körbeveszem. Ez hívja a Biblia egy szó a könyörületességnek. Tudod, a könyörületesség szó, nek a héber szava, vagy a szó, ami a családba tartozik, az azt is jelenti, hogy anyamé. Hogy az anyamé körbeveszi a gyermeket, a növekvő gyermeket, és táplálja, ápolja, melengeti, óvja, védi, mindent megad, mindenről gondoskodik, körbeveszi. Mikor a Biblia arról beszél, hogy Isten egy könyörületes Isten, akkor ez azt jelenti, hogy ő körbevesz, körbeölel, közel van, táplál, ápol, óv, védelmez, melenget, szeret, törődik, és a megrepett nádat nem töri el. Szerintem, nem tudom, hogy vagy vele, de mind utálunk megrepett nádak lenni. Nem? Mind utáljuk azokat a napokat, heteket, élethelyzeteket, hónapokat, éveket olykor, amikor úgy érezzük magunkat, hogy semmire se vagyunk jók. Nem érezzük azt, hogy telve vagyunk erővel, nem érezzük azt, hogy telve vagyunk alkotó erővel, erőnk van véghez vinni dolgokat, szeretünk függetlenek, erősek, önállóak, másoktól nem függőek lenni, és legfőképpen Istentől nem függőek lenni. Mégis Istenről a legtöbbet, Istenről a legtöbbet akkor tanulhatunk, úgy ismerhetjük meg őt legjobban, amikor megrepett nádak vagyunk. És ez egy kicsit, nagy szót fogok használni, kontraintuitív, ami, elmondom, mit jelent. Van az intuíció, a megérzésem, hogy vannak a dolgok, és pont fordítottjára működnek a dolgok. Megyek az autóval egy jeges úton, csúszós úton, és hirtelen van valami, és befékezek. Ez az intuitív, így van? Ez az intuíció, megérzés. És ez a legrosszabb, amit tehetek. A kontraintuitív az az, hogy nem fékezek be. Okay? Ugyanígy, Isten egy módon kontraintuitív számunkra. Mert azt gondoljuk, hogy amikor legerősebbek vagyunk, mikor leginkább egyben vagyunk, mikor leginkább képesek vagyunk, akkor vagy lehetünk közel Istenhez, vagy akkor ismerhetjük őt meg, vagy a keresztény élet alapvetően erről szól, hogy légy erős az Úrban. De ez fordítva van, mert Isten szívét, valóságát, gyengétségét, szeretetét, törődését akkor tudjuk legjobban megismerni, mikor ilyen helyzetekben benne vagyunk, mikor megtapasztaljuk ezt a megtörtséget, mikor csalódunk magunkban, mikor csalódunk másokban, mikor a saját bűneinknek a tudata túláraszt bennünket, mikor helyzetek vannak, amit nem bírunk magunktól megugrani, mikor gyengék vagyunk, mikor szenvedünk, legyen az betegség miatt, vagy másokok miatt. Ezek azok a pillanatok és helyzetek, amikor Isten legközelebb van hozzánk. És amikor leginkább megismerhetjük őt. És ami fontos ebbe, az az, hogy amikor ezekben a helyzetekben vagyunk, akkor leginkább engedjük neki, hogy felvegyen bennünket, hogy hordozzon bennünket. Biztos láttatok már ilyen idillisztikus képet, amikor a pásztor fogja a bárányt, és a nyakába veszi, és itt van a báránynak két-négy lába is, és ott van a pásztornak a nyakán. De ez akkor van, amikor a bárány elment, eltévedt, vagy lázadó volt, én jobban tudom gondolkodással élt, makacs volt, önfejű volt, elment. aztán bajba keveredett. És aztán saját lábán a pásztor elment, megkereszti, és saját lábán már nem tudott visszajönni a bárány. És ez a legközelebbi pillanat, amikor a pásztorhoz kerül, mikor igazából megtört. És felveszi. Olyan is van, hogy a bárány elmegy, és lázadó. Most tudjátok, hogy nem bárányokról beszélünk, ez csak a kép. Oké? Tehát elmegy, lázadó, én tudom. Ahova megy, az veszélyes, lehet, hogy egy sziklaperem felé tart, és a pásztor annyira szereti őt, és meg akarja menteni, hogy eltöri a lábát. Van egy botja, amivel tudja, tudod, oda tud ütni, és eltöri a lábát. És ez a bárány leesik, nem tud tovább menni, és ekkor a pásztor mit csinál? Oda megy, és ráüvölt. Mi van? Hogy merészelted? Vá! És még kétszer belerúg. Nem. A pásztor törte el a lábát, igen. Azért, mert túl kemény, és szereti a pásztor, mert szeret bennünket Isten. De utána, abban a pillanatban a pásztor lehajol, és a vállára veszi. És a váll az erőt jelképezi. Így van, hogyha valami nehezet akarsz hordani, a válladra teszed. És visszaviszi. Ez a legbensőségesebb pozíció, amiben a bárány és a pásztor kerülnek. Ráhagyatkozás. Isten a megtört nátszál, a megrepett nátszálat nem töri el. Nem töri el. Oké? És azt mondja itt még, hogy a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Oké? Ez a voltak ilyen agyag edények, és abba volt egy kis végződés, betették a kanócot, vagy a gyertyabelet, olaj volt benne, és meleg fénnyel világított, ezzel világítottak a lakásba, ezzel, az otthonban, ezzel. Hát abban egy szoba volt, azzal világítottak. Aztán, amikor kifogyott az olaj, vagy valami baj lett ennek a gyertyabélnek, akkor utána füstölt a gyertyabél, nem nagyon adott fényt, olyan, mint egy pislogó gyertya, és csak befüstölte az otthont. Ilyenkor fogták, és kivágták, és egy újat, ez egy használt eszköz volt, egy újat feltettek. Azt mondja ez a rész, amikor Isten eljön a földre, ő Jézus, akkor ő a pislogó gyertyabeleket nem fogja kioltani. Az első beszél arról, amikor nem voltunk soha használhatóak, megrepett nátszál, ez pedig egyszer használható voltam, de most már nem. Lenyűgöző. Micsoda Isten. Tudod, nem azt mondja, hogy oké, hé, hozzunk elő valakit, aki használható. Felejtsük el, szedje össze magát, ha meg nem tudja, az az ő baja. Hanem azt mondja, jövök, és nem fogom kioltani a pislogó gyertyabelet. Oké, úgyhogy a harmadik vers, amit olvasunk, ez már az Úr vacsorához kapcsolódik. Ézsaiásban ugyanúgy, 53. fejezet. És ez arról szól, hogy Istennek ez a könyörületessége, és ez a, hogy ő azonosul velünk. Így van, ő azonosul velünk. Ő lejön a mi szintünkre, ezt tette Jézusban. Lejött a mi szintünkre. De felemelt bennünket az ő szintjére. Lejött a mi szintünkre, felemelt bennünket az ő szintjére. Oké? És hogy hol csúcsosodott ki ez? Az Istennek ez a könyörületessége. Istennek ez a szeretete, Istennek ez az irgalma, és ez a keresztnél csúcsosodott ki, mikor Jézus a kereszten volt. Olvassuk el, Ézsaiás 53, 4. vers. Nézzük meg, hogy milyen ez az Isten, aki eljött a földre. És vissza is fog jönni, de eljött a földre. Mit tett ő? 4. vers. Pedig a mi betegségeinket viselte. Okay, ez a kereszten. Ő elhordozta, viselte a betegségeinket. És a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. Ja, nem így van, hogyha sokszor arra gondolunk, hogy Jézus meghalt a kereszten, és sokan, akik mikor még nem voltunk hívők, nem hittünk Jézusba, tudod, Jézus kereszt halálára gondoltunk, akkor tudod, miért halt meg ő a kereszten? Hát, mert elbántak vele. Vagy mert lehet, hogy volt benne valami, tudod, és Isten megbüntette őt, vagy... És azt mondja, hogy mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza. De mit csinált? Betegségünket viselte, fájdalmainkat hordozza. És ez azt jelenti, hogy amikor nekünk fáj, Istennek fájt. Amikor mi lent vagyunk, Isten lejött hozzánk. Amikor mi lent vagyunk éppen ezért, akkor Isten le tud hozzánk jönni. Ő azonosul. Azonosult velünk végső módon a kereszten. 5. vers. Jól lehet, a mi bűneinkért kapott sebet, és a mi vétkeinkért törték össze. Úgyhogy mit mond ez? Hogy Jézus a bűneimért kapott sebet. A bűneimért nekem kellett volna sebet kapni, ő kapta a sebet. Erről szól az úrvacsora. Tudod? Nekem kellett volna a sebet kapni, örök sebet, ő kapta a sebet. Okay? Azt mondja, hogy a mi vétkeinkért törték össze. Emlékeztek, arról beszéltünk itt, hogy az összetört szív, a megrepett nátszál. Okay? Tudod, összetörtek lehetünk. És miről beszél? Hogy Jézus azért jött el, hogy jól lehet ő minden szempontból épp. Ő nem az a bárány, aki önfejű volt. Ő nem az a bárány, aki makacs volt. Ő nem az, aki lázadott és elfutott. Ezek mi voltunk? Ezek mi voltunk? Mégis ő töretett meg. Mi futottunk el, és ő lett összetörve. A mi bűneinkért töretett meg. Ugyanaz a szó, mint Ézsaiás 57-ben. Ugyanaz a szó. Jézus össze lett törve. A szőlőnek a leve, ami itt benne van, ez hogy került bele? Hogy fogták a szőlőfürtöket, és összetörték, összezúzták, összepréselték. Azért lett összetörve, hogy mi meggyógyuljunk örökre. Azért lett átok alá, azért jött el, és ment átok alá, hogy mi áldást nyerhessünk örökre. Átmegy? Azért lett kárhozattá, vagy kárhozottá, mert mi kárhozottak voltunk, Isten nem tetszése volt rajtunk, és hogy igazak lehessünk örökre. Ez a kereszténységnek a lényege. Ez az örömhírnek a szíve. Azért lett rajta Istennek a nem tetszése a kereszten, hogy te rajtad örökre Isten jó tetszése lehessen. Azért bűnhődött, hogy te örökre bűnbocsánatot nyerhess. És azért hordozta a betegségeinket, hogy mi örökre meggyógyulhassunk. Ezt jelenti az úrvacsora. És figyelj, az úrvacsora nem csupán a múlt való visszanézés és emlékezésről szól, és az ebből fakadó örömről szól, hanem egy előretekintésről is szól. Ugyanis, ha jól tudom, még jó néhányan megbetegszünk. Ha jól tudom, még jó néhányan a tepsibe fogunk kerülni. Fizikailag. De ebben a megtörtésben, a kiontott vérben teljes helyreállás van. Ha ez azt jelenti, hogy eljön az az idő, amikor teljes gyógyulás lesz mindazok számára, akik bíztak Jézusban. Ennek egy részét már most megtapasztaljuk. De egy része még az eljövendőben lesz megtapasztalandó számunkra. De Jézus kereszthalálában teljes a gyógyulásunk. Ennek a megtapasztalása most részleges, és egy nap teljes lesz. Értjük? Ez ámulatos. Ez volt, értünk, az ár. Az ő megtört teste. És még olvassuk el ezt a részt. Mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, és itt elmondja, hogy nekünk békességünk legyen. És az ő sebei járán gyógyultunk meg. Hogy nekünk békességünk legyen. Nekünk békességünk legyen. Oké? Úgyhogy gyertek. Ti, akik itt az első részen vagytok, gyertek ide, kivegyétek a kenyeret és a szőlőlevét. Akik hátul vagytok, vegyétek. Ha hívő vagy, újonnan született, akkor gyere, csatlakozz hozzánk, és ünnepeljük az úrvacsorát, és vegyétek, és utána még mondunk néhány szót róla. Gyertek.
Értem, Jézus, elvetetted, hogy elfogadj. Élek általad, Szent Szellemed szívemben, halál várt rád, de te újra élsz. Elhagyatva, halt meg élet. Jézus, elvetetted, hogy elfogadj. Élek általad, Szent Szellemed szívemben, halál rád, de te újra élsz. Nincs senki más, ki Szent Szellemed.
Evangélium azt jelenti, az örömhír, hogy gonoszabbak vagyunk, mint valaha gondolnánk. De Isten jobban szeret bennünket, mint valaha álmodnánk. Erről szól ez az úrvacsora. Hogy az örömhír nem arról szól, hogy jó vagy. Nem arról szól, hogy te elég jó tudsz lenni ahhoz, hogy megfelelj. És meg kell felelned. Az evangélium arról szól, hogy gonoszabb vagy, mint gondolnád. De Isten jobban szeret, mint valaha álmodnád. És itt van az ő szeretetének a jele. Itt van az ő szeretetének a jele. Megtöretett értünk, mert mi megtörtek voltunk. Azért, hogy épek legyünk örökre. Hogy épek legyünk ő benne örökre. Oké, úgyhogy vegyük és együk a kenyeret emlékezve. És aztán a szőlőnek a leve. Tudod, azt a mi vérünket kellett volna adni. Örökre. A bűnnek az ára akkora, hogy soha nem tudtuk volna megfizetni a saját bűneink árát. Ezért beszél a Biblia örök tűzről. Örök büntetésről. Mert a bűnnek akkora az ára, hogy 2 millió év után sem tudom kifizetni. Ezért jött el Isten. Isten emberré lett, és a kereszten. Ezért kellett neki Isten embernek lenni. A végtelen büntetést fizette ki. Nehéz számunkra ezt megérteni. De a végtelen büntetést fizette ki. Azért, hogy most örüljünk. Azért, hogy most örüljünk, és megígyük a szőlőnek a levét, és azt mondjuk, hogy a parti elkezdődött. És hogy azt mondjuk a jövőre tekintve, hogy és lesz még egy végtelenül nagyobb parti. Oké? Azon a napon, amikor az Úristen letöröl minden könnyet minden szemről. Azon a napon, amikor az Úristen megteríti az ő asztalát. Amikor jönnek északról, délről, keletről, nyugatról és letelepednek. Ez az a parti. Ez az a mennyegző. Ez az a lakodalom. És Jézus azért jött el, hogy te és én ott lehessünk ezen a lakodalmon, örökre. Oké? Ezért jött el? Ezért jött el. Úgyhogy vegyük, a parti elkezdődött, vegyük, és ígyük. Oké, és befejezésként, hogyha le tudtok ülni, foglaljatok helyet. Te pedig nyugodtan játsszál, Dávid, te. Jól végzed a dolgod. Oké, ezért, ha tűnődsz, esetleg újabb vagy itt köztünk, és tűnődsz, hogy miért vagyunk annyira lelkesek Isten felől és Jézus felől. Ha tűnődsz, hogy miért éneklünk neki dalokat, miért imádjuk őt, miért dicsérjük őt. Ha tűnődsz, hogy miért az a vágyunk, hogy az életünk középpontjába ő legyen. Akkor, tudod, nem, hagy áruljam el a titkot. nincs más olyan Isten, mint Jézus Krisztusnak az Isten és az Atya. És nincs más olyan megváltó, mint Jézus. Nincs más. Figyelj! Minden ember imád valamit. Minden ember él valamiért. Amiért él, igazából azt imádja, ha így nevezi, ha nem. Minden ember állít az élete középpontjába valamit, vagy valakit. Ez lehet egy munka, ez lehet egy karrier, ez lehet egy cél, ez lehet egy ember, ez lehet pénz, ez lehet hatalom, ez lehet egy élmény. Mindenki az élete középpontjába állít valamit. És azáltal, hogy áldozatot hoz, ez a valami vagy valaki egy módon megjutalmazza. Valamilyen módon. Legyen az egy karrier, ha oda teszem magam, eléggé, és minden úgy jön össze, akkor megkapok egy bizonyos fajta jutalmat. Legyen az egy kapcsolat. Legyen az bármi. Velem vagytok ott hátul, hölgyek? Jó. De ezek mind bálványok. Ezek mind bálványok. Jó dolgok is, amiket végső dolgokká teszünk az életünkben. És a bálványoknak az a szokása, hogy amikor mi elhagyjuk őket, vagy nem bírunk megfelelni nekik, akkor ők elhagynak bennünket. Csalódást okoznak nekünk. Leejtenek bennünket. Amikor gülcölsz, de nem bírsz aztán megfelelni, mert beteg leszel, vagy különböző okok miatt, akkor már nem vagy te a legjobb, és éppen ezért már nincsen ott a helyed. Ez lehet egy kapcsolat, ez lehet bármi. De Jézus Krisztus az egyedüli, aki ott van az életünk középpontjában, és egy vele bensőséges kapcsolatot alakítunk ki, ő örökre megelégít bennünket. És hogyha őt elhagyjuk, akkor ő meghal értünk. Érted? Nincs más, aki meghalt volna, érted? Amikor mi hátat fordítunk neki, akkor ő ott van a kereszten. Ezt tette. Ezért imádjuk őt. Ezért rakjuk őt az életünk középpontjába. Ezért bízzuk rá az életünket. Ezért akarunk szenvedélyesek lenni felőle. Mert ő nem csak akkor jó hozzánk, mikor mi jók vagyunk hozzá. Érted? Az evangélium abban áll, hogy ő akkor jó hozzánk, amikor mi nem vagyunk jók hozzá. Ő akkor halt meg, amikor mi az ellenségei voltunk. És amikor mi csalódást okozunk, akkor ő nem okoz nekünk csalódást, hanem ő megbocsát nekünk örökre. Oké, úgyhogy csodálatos Istenünk van, csodálatos megváltónk van. Méltó, örökre, a dicséretre, a magasztalásra, méltó. Ez a kereszténység szíve. Alapvetően a kereszténység az nem viselkedésről szól, hanem ezzel az Istennel való találkozásról. És ez a találkozás és találkozások formálnak át bennünket. Belülről kifelé. Belülről kifelé. Oké? Okay? Amen. Köszönjük, imádkozzunk, és aztán el vagyunk. Vagy még hallgatunk egy dalt, és aztán el vagyunk bocsátva. Köszönjük neked, Istenünk. Köszönjük, hogy munkahely nem halt megértünk. Pénz nem halt megértünk, karrier nem halt megértünk, a célok a földön nem haltak megértünk, de te eljöttél, te életedet adtad, te meghaltál, hogy elmondd nekünk, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. Köszönjük, hogy te odajössz hozzánk, és felemelsz, és tudom jól, hogy sokan vannak itt, és sokan vannak ebben a világban, igazából mindannyian, akiknek annyira szükségünk van, hogy te közel jöjj hozzánk. Úgyhogy hagyd tapasztaljuk meg azt, hogy milyen a te vállaidon nyugodni. Hagyd tapasztaljuk meg ezen a héten és a következő hónapokban és években, évtizedekben, hogy milyen az, hogy közel van az Úr a megtört szívekhez. És hagyd merítsünk ebből erőt. Hagyj engedjük, hogy te hordozz bennünket. Jézus nevében. Azt mondta mindenki, hogy Amen. Amen. Hallgassuk meg ezt a dalt befejezésül.
Isten áldjon benneteket.